94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak ragaszkodniuk kell államiságuk keresztény alapjaihoz, és össze kell fogniuk azokkal a közösségekkel, amelyek felmerik emelni szavukat a keresztény tanítást kiforgató, pusztító, romboló és erőszakos őrülettel szemben. Ezt hangoztatta Soltész Miklós a székelyföldi perkültetőn a Szent István napi búcsún. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felső háromszéki oltárhegyen összegyűlt zarándokok előtt rámutatott. Szent István király Imre herceghez intézett intelmei közül gyakran idézik a vendégek befogadását és gyámolítását, illetve a türelem gyakorlását. Az első három intelem a katolikus hit megőrzése, az egyházi rend becsben tartása és a főpapoknak járó tisztelet felett viszont gyakran átsiklanak. A kápolnánál Marton József nyugalmazott teológiai tanárt celebrált szentmisét. Magyarország évezredes történelme bizonyítja, hogy a háború nem érdekünk, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Magyarország nem a hódításaira büszke, hanem a szabadságharcaira, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Magyarország háborúban született, fegyverrel szereztük meg és fegyverrel is védtük meg, ezért a magyar katona olyan természetes része a magyarság életének, mint a lélegzetvétel. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központ ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, ma már világosan látjuk, hogy a terrorizmus elleni világméretű küzdelem, a kisebb helyi háborúk csak az előjátékai lehettek a világhatalmi berendezkedése átrendeződésének, ezért szükségünk van olyan haderőre, amely biztosítja, hogy a magyar emberek nyugodtan alhassanak, mert vagyonuk, kultúrájuk, nyelvük, gyermekeik biztonságban vannak. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést az augusztus 20-i ünnep alkalmából Sólyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díjátadó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Peter Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a katonai szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, a németeknek fel kell hagyniuk a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. 117 éves korában elhunyt a világ legidősebb embere, Maria Branias Moreira. Az Elmában meghalt szupercentenárius két világháborút és Spanyolország polgárháborúját élte át, írta a The Guardian brit újság. Az Egyesült Államokban született 1907-ben, az asszony két járványt is túlélt, közölte a családja az ex-közösségi portálon. Szombaton Abátszalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Ráadásul a két program nem keresztezi egymást, így arra is lehetőség lesz az érdeklődőknek, hogy akár mindkettőn rajthoz álljanak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több lehet felettünk a felhő, és több helyen előfordulhat zápor, zivatar is, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Abból, hogy labilisabb a légkör felettünk, észrevehetjük a hidegfrontot, de a hőmérsékleti adatokból nem nagyon. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni rádióadását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Keddi adásunk témái Szent István államalapító királyunk ünnepén. Ferenc pápa üzenete a Rimini meetingre. Keressük az egyetlen lényegest, Krisztus szeretetét. Római Szent István napi ünnepek. Ország támad kovász kötelékével és szikla erejével. Az új kenyér megáldásának imája a Váci imádságos könyvből. Ferenc pápa üzenete Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Rimini meetingre. Keressük az egyetlen lényegest, Krisztus szeretetét. Augusztus 20-a és 25-e közt tartják a Comunione e Liberazione olasz katolikus egyetemi mozgalom szervezésében a 45. Rimini meetinget, vagyis a népek közötti barátság találkozóját, idén ezzel a témával. Ha nem a lényegeset keressük, akkor mit is keresünk? Pietro Parolin bíboros államtitkár a találkozó nyitányára, Nicolo Anselmi Rimini püspöknek címezve, levelet küldött a meetingre, amelyben összeveti a találkozó szándékát Ferenc pápa tanításával, aki szerint a legvonzóbb és egyben legszükségesebb dolog az ember számára a Krisztus Jézusba vetett hit. A népek közötti barátság 45. találkozója alkalmából a Szentatya az államtitkárán keresztül kívánja eljuttatni jó kívánságát a résztvevőknek. Szeretettel köszönti a szervezőket, az önkénteseket és mindazokat, akik részt vesznek a rendezvényen, amelynek címe egy szívből jövő felhívás a felelősségre. Ha nem a lényegeset keressük, akkor mit keresünk? Még ha napjainkban bonyolult időben is élünk, mégis döntő fontosságú annak keresése, hogy mi képezi az élet és a valóság misztériumának középpontját. Korunkat valójában különféle problémák és jelentős kihívások jellemzik, amelyekkel szemben olykor a tehetetlenség érzését tapasztaljuk meg, továbbá egy lemondó és passzív magatartást, amely csak vonszolja az életet, és hagyja, hogy a múlékony dolgok kábulata ragadjon magával minket egészen az élet értelmének elvesztéséig menően. Ebben az értelemben tehát a lényeges kutatása minden másnál helyén valóbb, szól az államtitkár levele Ferenc pápa nevében. A Szentatya ezért arra bátorítja a keresést, hogy szenvedéllyel és lelkesedéssel keressük azt, ami az élet szépségét domborítja ki, szembesülve Don Luigi Giussani kérdésével, amikor ő bátran kijelenti. A szíved felemészti annak megkeményedése, vagyis a szenvedélynek és az élet ízének az elvesztése. Az öregség immár 20 éves korban eljön, vagy még korábban, talán 15 évesen. Ez a mai világ jellemzője. Idéz a Communione e Liberazione mozgalom alapítójának a Vallásos érzék című művéből. Miközben a háború hideg szerei fújnak, amelyek csak fokozzák az igazságtalanság, az erőszak és az egyenlőtlenség visszatérő jelenségeit, valamint a súlyos éghajlati vészhelyzetet és az antropológia eddig példanélküli megváltoztatását, elengedhetetlen, hogy megálljunk és megkérdezzük magunktól. Van-e még valami, amiért érdemes élni, és amiben lehet reménykedni? Pápasága kezdete óta Ferenc pápa arra buzdít bennünket, hogy mint egy válaszra indító felhívásként olvassuk korunk embereinek helytállását, küzdelmeit és bukásait is, hogy a szív megnyíljon az Istennel való találkozás előtt, és hogy vegye fontolóra önmagát, a többieket és az egész valóságot. Ferenc pápa állandóan arra hív minket, hogy legyünk annak a lényegesnek a koldusai, ami értelmet ad életünknek, mindenek előtt úgy, hogy levetjük magunkról a mindennapi életünket megnehezítő dolgokat, a hegymászó példáját követve, aki amikor sziklafalhoz érkezik, megszabadítja magát minden feleslegestől, hogy gyorsabban tudjon felmászni rajta. Ezáltal ráérünk arra, hogy az emberi lét értéke nem a dolgokban, az elért sikerekben, a versengésben, hanem mindenek előtt abban a szeretet kapcsolatban áll, amely támogat bennünket, és utunkat meggyökereszteti a bizalomban és a reményben. Az Istennel való barátság, amely aztán minden más emberi kapcsolatban visszatükröződik, lesz az, ami megalapozza a soha el nem múló örömet. Szeretettek vagyunk. Ez az alapvető igazság, amelyet maga Don Giussani hirdetett a fiatal egyetemistáknak. Szeretettek vagyunk. Ez az az üzenet, amely elérkezik az életedbe. Ez Jézus Krisztus maga, az ember történelmében, és ez ennek az üzenetnek állandó kezdete. Szeretve vagyunk. Mert mi is az élet? Szeretetnek lenni. És a létezés, amelyben vagyunk? Szeretve lenni. És a sors? A válasz ugyanaz. Szeretve lenni, szeretetnek lenni. Ugyanezen a hullámoszon Ferenc pápa arra emlékeztet minket, hogy számunkra a legfontosabb, legszebb, legvonzóbb és egyben legszükségesebb a Krisztus Jézusba vetett hit. Idézett Pietro Parolin bíboros a Szentatyának a hittani dikasztérium plenáris ülésén ez év január 6-án mondott beszédéből. Egyedül csak az Úr mentheti meg törékeny emberségünket, és a viszontagságok közepete olyan örömet tapasztalunk meg, ami egyébként lehetetlen lenne. E horgonyvetés nélkül életünk hajója ki lenne téve a hullámverésnek, és akár el is süllyedhetne. Ám a lényeghez, a Jézushoz való visszatérés nem jelent menekülést a valóságtól, hanem éppen ellenkezőleg. Ez a feltétele annak, hogy valóban belemerüljünk a történelembe, szembenézzünk vele anélkül, hogy elkerüljük a kihívásokat, és hogy megtaláljuk a bátorságot a kockáztatáshoz és a szeretethez. Még akkor is, ha úgy tűnik, nem éri meg a fáradtságot, hogy félelem nélkül éljünk ebben a világban. Pietro Parolin államtitkár levele idéz Milánom egykori Montini érsekétől. Szükségünk van rád, ó Krisztusunk, ó Urunk, ó velünk lévő Isten, hogy megtanuljuk az igazi szeretetet, és hogy szeretetet örömében és erejében járjunk fárasztó életünk útján. Ebben az értelemben tehát a Szentatya nagyra értékeli és osztja a mostani meeting találkozó célját, mert a lényeg a törekvés segít abban, hogy kezünkbe vegyük életünk irányítását, és hogy azt a szeretet, az irgalom és az együttérzés eszközévé tegyük, ami áldásunk jelévé lesz fele barátaink számára. Az elcsüggedés kísértésével, a jelenlegi válság bonyolultságával, és főként a most lehetetlennek tűnő béke kihívásaival szemben, a Szent Atya mindenkit arra buzdít, hogy legyen felelős főszereplője a változásnak, aktívan együttműködve az egyház küldetésével, hogy életet adjon együtt olyan helyekkel, ahol Krisztus jelenlétét látni és érinteni lehet. Ez a testületi elköteleződés egy új világot teremthet, ahol a Krisztusban nekünk feltárult szeretet végre győzedelmeskedik, és az egész föld a testvériség templomává válik. Ferenc pápa kívánja, hogy a találkozó gazdag programja a javaslatok és nyelvek sokosságában szítsa fel a vágyat, hogy a lényeges keresőivé váljanak, hogy a szívükben szenvedély virágozzék fel az evangélium hirdetése iránt, amely minden rabszolgaságból való megszabadulás forrása, és ami meggyógyítja és átalakítja az emberiséget. Ferenc pápa végül minden szervezőnek, önkéntesnek és részvevőnek szívből küldi áldását, és egyúttal kéri, hogy imádkozzanak érte. A pápa üdvözletéhez társul Pietro Parolin bíboros államtitkár személyes jókívánsága, mellyel mindenkit megkülönböztetett tisztelettel köszönt. Római Szent István napi ünnepek. Ország támad kovász kötelékével és szikla erejével. Magyar földön túl a legilletékesebb hely Szent István király köszöntésére éppen Róma, amelyről az alapító Szent király kora és napjaink közt valahol időben félúton jegyeztette a Santo Stefano Rotondo bazilikában fekvő sírjára a Gyulafehérvárról ide származott lászai kanonok, hogy az patria omnium, mindenki otthona, mindenki hazája. Ezt a spirituális hívó hangot érezhettem egy Szent István király is, amikor szilárd pontot és megtartó erőt keresett a népe számára, amely több mint egy századon már szállást vett ő belőtte a karélyos hegyek és kanyargó folyók közt. Mintát vett keletről és nyugatról, majd délre nézett, és szeme megnyugodott a hét halom városán, ahol az apostol fejedelmek végső tanúságtételén virágzott fel a korai kereszténység, és őrizte azt annak hűségével századokon át. Aki onnét kér örökséget, annak Péter maga nyújtja a patrimónium oltalmát, és mint hogy Róma püspöke sem király, sem császár, így akinek ő koronát adományoz, az nem bazullus lesz, hanem lelki gyermek egy spirituális családban. Ecclesia in Hungária, vagyis Isten egyháza Magyarországon. Ezzel a lelkülettel jutott össze az ünnep vigíliáján, augusztus 19-én hétfőn este a római Szent István zarándokház kápolnájában a római magyarok, és vettek részt azon a szentmisén, amelyet Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet kinevezett új rektora, és egyúttal az olaszországi katolikus magyarok főlelkésze celebrált. Teddig Sebestén a Szent István zarándokház ügyvezető igazgatója mutatta be egymásnak András atyát és a kápolna népét, melyben az zarándokház alkalmazottain túl részt vettek az éppen ott lakó vendégek, és a római magyar kolónia tagja is. András atya a szentmise kezdetén megáldotta az új kenyeret, amely egyúttal a szentmise homíliájában annak központi témája lett. Az egyház a mostani nyári vasárnapokon Jézus Kafarnaumi csodás kenyészaporításának történetét elmélkedi át, benne az Úr hatalmas szavával. Én vagyok az égből alászállott mennyei kenyér, amely életet ad a világnak. Maga az Úr biztat bennünket, hogy ne vesződjünk veszendő életért, de ne romlandó eledelét fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot. Éhség van bennünk, mindnyájunkban, a test, a szellem és a lélek éhsége, amely táplálékra, maradandó táplálékra vágyik. A kenyér önmagában véve is titokzatos és jelképes dolog. Ahhoz, hogy kenyerünk legyen, nem elég az összetevőket, az alkotó elemeket egymás mellé tenni, mert akkor meg nem történik semmi. Kell valami, ami összekapcsolja az elemeket, mégpedig szerves egységbe fűzve azt. Ezt az egybegyűjtő, összesítő és megtartó szolgálatot éppen a kovász végzi el, amiről pedig szintén szólott az Úr. Hasonlóan mennyek országa a kovászhoz, amelyet egy asszony megfogott és belekeverte három mérőnyi lisztbe, ami meg nem kelt az egész. És már is itt a feladat István király előtt, akinek megvolt már az előbb említett szállása. De az még nem volt igazán ország, mert nem volt olyan kötőanyaga, amely maradandóan egybetartotta volna. A Szent király ország alapítása nem is más, mint kovászra lelés. Ez a kovász maga az Úr Jézus, az ő személye és műve, a megváltás maga. Ezt az evangéliumi kovászt vegyítette a király népének tisztájába, hogy az járja át, változtassa át és tartsa meg a karélyos hegyek közt a századokon át. Ezért vagyunk hálások neki, hogy vette a példabeszédbeli bibliai asszony bátorságát, hogy fogta és belekeverte a magyarok lisztjébe az élesztőt, amely lám új életet adott nekünk Krisztusban. A római főünnepet Szent István király napján, augusztus 20-án kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában tartották. A hívekkel teli kápolnában ismét Törő András atya mutatta be a szentmisét, amelynek egyik különlegességét az adta, hogy ugyanazt a kalocsai népművészeti motívumokkal díszített miseruhát viselte, amelyben 44 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án magyarok nagyasszonya ünnepén Szent II. János Pál pápa felszentelte a magyarok új kápolnáját a bazilika altemplomában. András atya szentbeszédében ezúttal a napi evangélium képével a sziklára épült házzal egészítette ki a Szent Isváni ország kovász hasonlatát. Amíg a kovász szervesen egybefog és összefűz, addig a szikla képe maradandó alapra utal. A honfoglalással hazát találtunk, de annak megmaradásához szilárd alapzat kellett, amely nem csak a természet erőinek és a hódító ostromoknak áll ellent, hanem szellemileg és lelkileg is véd minden eltévejedéstől. Sziklán áll ez az ország, mert kenyerének kovásza és fundamentuma maga az Úr Jézus. Ennek tanúbizonysága az az ezeresztendő, amely sok vérzivataros század nyomán is, bár törékeny cserépedényben, de mégiscsak megőrizte a hitet. Ez nem annyira a magyar nép bravúrja, hanem Isten ajándéka. Ennek az életfakasztó kovászosodásnak és sziklaszerű megmaradásnak állandó oltalmazó patronája a szűzanya, akinek Szent királyunk a nemzetek közt elsőként felajánlotta az országot, és lettünk az Isten anya regnuma, Mária országa. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Ott kérünk, hogy aki a keresztény hit teresztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. Az új kenyér megáldásának imája a Váci imádságos könyvből. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kérjük tőled a mindennapi kenyeret, és ma az ezében kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá Szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őrültek, dagasztottak, sütötték a kenyeret, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. fogadd érte, Urunk, köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket, mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi, augusztus 20-i ünnepi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elhangzott adást holnap 17:30-kor, 17:30-kor és 12:30-kor megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban azt a 2015. április 21-én elhangzott beszélgetést hallhatják, amelyben Szendrainé Miskolti Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival Szent István királyról és az államalapításról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai alkalommal a magyar nép megtéréséről fogunk beszélgetni, de mielőtt hozzákezdenénk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy misszió, Nóri?
Küldetés.
Mikor adta ezt Jézus az apostoloknak, és hogyan szólt az ő missziós küldetésük, Balázs?
Amikor mondta nekik, hogy menjenek szerte a világba, és hirdessék az evangéliumot minden népnek és nemzetnek.
Bizonyára megfigyeltétek, hogy minden vasárnap a Szent Mise végén is elhangzik számunkra is, hogy nekünk is van missziós küldetésünk. Hogyan hangzanak ezek a szavak? Emlékszik rá valamelyik őtök?
Hogy a Szent Mise véget ért, és menjetek békével, mert küldetésetek van.
Na nézzük meg, hogy a magyaroknak a honfoglalás előtt milyen vallásuk volt, Balázs.
Pogányok voltak.
Így van. Mégpedig a keleten elterjedt sámánizmusnak az egyik változata volt az, ami szerint ők élték az életüket. Mit tudnánk erről a vallásról megjegyezni? Mi volt, amiben ők hittek?
Ez az ősök, a halottak, valamint a megszemélyesített természeti erők megjelenségek babonás tiszteletén alapult.
Tehát ezeket a dolgokat vették hangsúlyosan figyelembe, és akkor itt kell megemlítenünk azt, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy babonás tisztelet.
Nem teljesen hasonlítható a hithez, mert már a végén félnek attól, amiben hisznek.
Vagyis teljesen ellentétben áll az igazi Krisztusba vetett hittől, hiszen mikben hisznek azok az emberek, akik babonásak, Balázs?
Fura dolgokban, amik valójában nincsenek úgy, hogy gondolják.
De említsünk már meg egy példát a hallgatóknak, hogy ők is rádöbbenjenek, hogy mit nevezünk babonás viselkedésnek.
Például, aki négy levelű lóherét talál, az szerencsés lesz, aki előtt átmegy egy fekete macska, az bal szerencsés. Ilyesmi, vagy ha patkót talál, akkor szintén szerencsés.
Így van, és az a baj, hogyha valaki ezeket a babonás szokásokat nagyon eluralkodik rajta, tehát a mindennapjait ezek között éli, akkor egy idő után ezek a döntéseit is befolyásolni fogják, igaz? És azt veszed észre, hogy olyan dolgoktól kezd el félni, aminek igazából jelentése abszolút nincsen, és ami a legfontosabb, hogy Isten helyett, akire rá kellene, hogy bízza az életét, kit tekint legfőbb mérvadónak az életében, vagy mit tekint?
Ezeket a babonákat.
De bizony, még a keresztények között is vannak olyan emberek, akik ezeket a szokásait, ezeket az elferdült, begyakorolt, beidegződött rossz szokásokat nap mint nap megteszi, és észre sem veszi, hogy ezáltal ő is babonás. Például, amikor reggel úgy kell fel az ember, hogy péntek van és 13-a, hajlamosak vagyunk ennek jelentőséget tulajdonítani, pedig a pénteknek meg a 13-ának éppen ugyanúgy kell örülni, mint minden más napnak. Mondja Zsófi, mit szeretnél mondani?
Az egyik ismerősöm is keresztény, és hát ő nem nagyon babonás, de vannak ilyen szokásai, például, hogyha bármit mond, mondjuk beteg volt, de mondta, hogy hát most már szerencsére meggyógyultam, akkor lekopogja, mert fél, hogy akkor végül visszaesik a betegségbe, vagy valami ilyesmi.
És akkor utána tapasztalja meg esetleg, hogy ha nem kopogott le valamit, akkor sem történt vele semmi rossz. Szóval ezeket nagyon fontos odafigyelni, hogy ezeket a tetteinket ne cselekedjük, és ne utánozzuk a többi embert ebben. Nézzük tovább, hogy őseink még miben hittek, mégpedig ilyenekben, hogy az éltető lélekben és annak a másvilági életében. A halál utáni sorsot pedig teljes mértékben a földi élet folytatásának tekintették, és a papjaikat is bizonyos néven emlegették. Hogy hívták őket, Nóri?
Sámának voltak, akiket tátosoknak is hívtak.
Őseink személyében legfőbb erénynek a harci bátorság számított, igen ám, de más vallásokkal szemben nagyon türelmesnek mutatkoztak. Ez azért válik majd a kereszténységnek az első úton lévőinek a támogatására, mert hogy nem fogják őket üldözni, nem bántják, nem lépnek fel ellenük, ezért nyugodtan jöhetnek az országon belül, és hirdethetik az evangéliumot. Nézzük meg, hogy mi volt az első jelentős lépés a magyaroknak a megtérésében. Azt tudjuk, hogy a nyugati kalandozások kudarcai után és a keresztény nyugattal beállt ellenséges viszonyt követően nem nyugat felé fordultak, hanem a törzsi vezérek a kereszténység felvételében úgy látták, hogy a keleti kereszténységgel kell felvenni a kapcsolatot, mégpedig melyik országgal?
Bizánccal.
Így van. Mit tudunk arról, hogy kikkel vették fel a kapcsolatot Árpád vezérnek a dédunokái, és mikor volt ez a pillanat az életükben, Zsófi?
Bizánccal vették fel a kapcsolatot, 943-ban Bulcsú és Tormás honfoglaló Árpád vezér dédunokája Bizáncban megkeresztelkedett.
Ez a megkeresztelkedése a vezéreknek valóban igaz volt, és teljes mértékben megváltozott az életfelfogásuk, vagy csupán ez egy politikai fordulatot jelentett nekik? Mit gondoltok, Zsófi?
Nem, mert Bulcsú lélekben mindig pogány maradt.
Így van. Azután, amikor ő 955-ben egy csatában meghal, utána Tormáson és Bulcsún kívül Bizáncban megjelenik egy fejedelem, és ő is meg fog keresztelkedni. Melyik fejedelemről beszélhetünk, Balázs?
Erdély Gyuláról.
Ki lesz az, akit Erdély Gyula magával fog hozni Bizáncból, Balázska?
Hieroteosz.
Ki volt ez a Hieroteosz?
Egy missziós püspök.
Így van, és ha már ő eljött, ez a Hieroteosz és a szerzetes társai, akkor azt kell róla tudni, hogy Gyulának a birtokain kívül is az árpádházi hercegeknek a szállásterületein elkezdték terjeszteni a kereszténységet, és ennek nyomán nagyon sok bazilita kolostort is létesíthettek. Igen ám, de 955-ben fordulat következett be Bizánccal való viszonyunkat illetően, ugyanis a már a következő fejedelem, aki Taksonyt követte, Géza, ő mettől meddig uralkodott, Nóri?
970-től 997-ig.
Elfordul kelettől, és melyik országok felé fog inkább fordulni, és a külpolitikáját afelé tereli, Zsófi?
Géza nagy fejedelem a magyar külpolitikát nyugati beállítottságúvá tette, és kereste Nagy Ottó német császárral a kibékülést.
Így van, ez fogja megnyitni az utat a latin szertartású hittérítők számára, ugyanis 972-ben bejelentette Géza fejedelem a megtérési szándékát Ottó császárnak. Ez az Ottó császár milyen országnak a császára volt, Balázs?
A német császárság.
És mit gondolsz, hogy miért pont neki jelentkezett be és tőle kért segítséget a kereszténység magvainak az elszórása szempontjából?
Mert hogy ők már ebben biztosak voltak, és ki volt épülve az egyház szervezetük is.
Így van, és akkor pontosan ebből kifolyólag Magyarországra érkezett Bruno püspök, aki bencés szerzetes volt, és a passaui püspök is rendelkezésre bocsátott térítő papokat, akiknek a segítségével jelentős eredményekről számolhatunk be. Brunóról mit kell tudni, kit keresztelő meg az elöljárók közül?
Bruno megkeresztelte Gézát, majd papjaival együtt több mint 5000 előkelő magyart ezek szolganépével együtt.
995-ben ki fog megérkezni Balázs Prágából?
Szent Adalbert püspök.
Így van. Ő mit csinál itt Magyarországon? Mi a legjelentősebb cselekedete, amiért a történelem megemlékezik róla?
Megkereszteli Vajkot.
Vagyis milyen nevet fog viselni Vajk, aki ugye Géza fejedelemnek a fia a keresztségben?
István nevet.
Így van. Ki lesz a feleség ennek az Istvánnak? Nóri?
Gizellát, második Henrik későbbi császár húgát veszi feleségül.
Így van, és akkor most már a teljesség igényével mondjuk el azt is, hogy ebből a házasságból születik egy fiú gyermek. Hogy hívják ezt a gyermeket?
Imre herceg.
Így van. Imre hercegnek a nevelését István király nagyon gondosan, jó édesapaként nem bízza akárkire. Ki tudja nekem megmondani, hogy ki lesz az a püspök, akinek a gondozására és nevelésére bízza?
Szent Gellér püspök nevelésére bízza fiát.
Így van. Mit tudunk Gellér püspökről? Mivel ő volt István király fiának, Imrének a tanítója, ezért ma hogyan tiszteljük őt?
Szentként.
Velencében születtél, Pannoniában éltél, családban alkottál, Duna mellett meghaltál, idegenből jöttél, új hazára leltél, világot ültettél, véreddel üntöztél. Gellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Gellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Hadd föld új országát, Isten szent egyházát, építetted nékünk, könyörögi érettünk. Isten szép terve nagy, szülője munkása van. Megyünk mi is ebben, akit tenni ismer. Gellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Szentekké lenni, Istenért élni, embernek lenni, minden szép és jó. Áldozat Istennek, áldás az ember. Új korban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk. Gellért szent püspökünk, könyörögj érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörögj érettünk. Hűség és bátorság, ne legyen áldogság. Inkább az életet, soha a hitemet. Emberként élni, tudással telni, szenteként merni, tanúságot tenni. Gellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörögi érettünk.
Mi Nézzük tovább. Szent István királynak a trónra lépése mindenek előtt a kereszténységet és a nyugatbarát politikáját kellett megvédeni, először a fejedelmi család egyik tagja ellen. Ki ellen kellett megküzdenie?
Koppány ellen.
Miért akart Koppány fejedelem lenni, Balázs?
Mert a rangsorban ő következett volna a trónon.
De ebben az esetben már nem a legidősebb családtag örökli a trónt, hanem...
A fia Imre herceg.
Így van. Miután őt sikerült legyőzni, megszilárdította a hatalmát és a helyzetét, és utána a királlyá koronáztatásával hozta Európa népeinek a tudomására egy új keresztény államnak a megalakulását. Hogy az apja is a saját állam és egyház szervezői munkásságára a legfőbb egyházi hatalom és áldását adja, ezért kihez fog fordulni István?
A római pápához.
Miért küldött a római pápához követeket István király, Zsófi?
Követséget küldött II. Szilveszter pápához, akinek céljai tudomásul adva az új magyar állam szimbólumaként és megerősítéseként királyi koronát kért és kapott.
Így van, tehát királyi koronáért ment el, és megkapta ezt a koronát, ahogy Zsófi meg is említette ezt, mikor került sor a koronázásra?
1000 karácsonyán.
És ez a keresztény királynak a koronázásának a szertartása minden szavában és mozdulatában mélyen szimbolikus értelmű. A szent olajjal való megkenés, a kézrátétel, a király hatalmát a püspökéhez tette hasonlóvá. Ez az apostolságban, a Krisztus földi helytartóságában való részesedést jelentette. Balázs segítségével pedig hallgassunk meg egy részletet arról, hogy hogyan történt ez a királlyá koronázás Esztergomban. Ebből a szövegrészletből megtudjuk, hogy ki lesz az, aki királlyá koronázta Istvánt, és hogy hol és mikor történt ez a nagyon fontos esemény.
1001. Esztergom. Asztrik apát a győri és veszprémi püspökkel megjelent a királyi szálláshelyen, a fegyverbe öltözött fejedelem előtt. Imával üdvözölték, aztán magukra öltötték ornátusukat, nyakukba akasztották az erekjét, és a menet élén hordozva a keresztet bevonultak a templomban. Közben zsoltárokat énekeltek. Az oltár előtt a fejedelem letette fegyvereit, arcra borult, karját kereszt alakban kitárva. A néppel együtt litániával könyörögtek, hogy Isten segítse őket az uralkodásban. A könyörgés végeztével az érsek felemelte Istvánt, és feltette a kérdést. Akarod-e a katolikus férfiaktól neked adott hitet megtartani, és jogos műveit megőrizni? Akarom. Akarsz-e a Szent Egyháznak és az egyház szolgáinak gyámola lenni? Akarok. Akarod-e az országot a te atyádnak Istentől rendelt igazsága szerint kormányozni, védeni? Ez az akaratom, s amennyiben Isten segítsége és összes híveinek együttérzésére támaszkodva képes leszek rá, ígérem, hogy mindenben ehhez híven fogok cselekedni. Akkor a néphez fordulva megkérdezték, elfogadják-e vezetőjüknek. Újabb imák után az érsef megkente szentelt olajjal a fején, a mellén és lapockáján, miközben ezt mondta, királlyá kenlek téged a szent olajjal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Majd kitárt karral imádkozott a Szentlélek különleges kegyelmét kérve, szálljon le rád a Szentlélek bőséges kegyelme, érdemelt ki bensőt fényességét, légy erős, és tudj arra gondolni, ami lelked javát szolgálja. Aztán a királyi jelvényeket adta át, a lándzsát, a pálcát, a gyűrűt és a koronát. Fogadd a királyi koronát. Légy mindig istenfélő, Krisztus egyházának minden rosszal szemben buzgó védelmezője, és a vezetésedre bízott királyság rátermett vezetője. István a koronázás alatt hallott szavakat komolyan vette. Annak szellemében vállalta az uralkodás gondjait, és szolgálta a népe javát.
Folytassuk azzal, hogy az egyház szervezői tevékenységét megismerjük Szent István királynak, hiszen mindez a térítés művével karöltve történik. Német, olasz, francia és szláv papokon keresztül Még a bencés monostorok, főleg pedig Pannonhalmának a papjai is nagyon nagy számban segítenek abban, hogy a kereszténység elterjedjen Magyarországon. Az egyház szervezésnek a nyitányaként 1001-ben megtörténik Szent Adalbert tiszteletére létesített esztergomi érsekségnek az alapítása. Ki volt ennek az egyházmegyének az első érseke?
Damonkos missziós püspök.
Nézzük meg, hogy 1001 és 1009 között mely egyházmegyék alapítására került sor. Zsófi?
Szent Mihály tiszteletére a veszprémi, Szent Pál tiszteletére a kalocsai, Szent János evangélista tiszteletére az egri, Szűz Mária tiszteletére a győri püspökség alapítása.
1009-ben Szent Péter tiszteletére fogják megalapítani, Nóri, melyik egyházmegyét?
A pécsit.
És a Nagyboldogasszony tiszteletére melyik püspökséget alapítják meg?
Az erdélyi püspökséget.
1030-ban Szent György tiszteletére a csanádi püspökséget alapította meg, a kalocsait pedig érseki rangra emelte. Egyaránt a szűzanya tiszteletére szentelte továbbá Zsófi melyik két egyházmegyét?
Egyaránt Szűz Mária tiszteletére szentelt Bihari és Váci püspökség létesítésére 1018 és 1030 közt került sort.
A püspökségek alapításával együtt történt a bencés apátságoknak a létesítése. A pannonhalmi már Géza korában megkezdődött, soroljuk fel ezeket a bencés apátságokat is.
Zoborhegyen, Zalavárod, Pécsváradon és Bakonybélben.
A bencéseknek köszönhetjük, ugye, Pannonhalmát. Mit kell erről tudni Pannonhalmáról? 996-ban alapított pannonhalmi apátságról.
Pannonia Szent hegyén a Pannonia apátság megalapítása után a tanítás kezdődött.
Így van, tehát az első iskolát nevezhetjük el Magyarországon, az első iskola Pannonhalma nevéhez fűződik. A püspöki székhelyeken, valamint Székesfehérváron és Óbudán kívül külföldön is több templomot építetett, valamint zarándokházakat is létesített. Hol épültek fel ezek a zarándokházak, Balázs?
Jeruzsálemben, Rómában és Ravennában.
Azt említettük meg, hogy Szent Istvánnak fia született, akit Szent Imrének ismerünk. Mi történt vele felnőtt korába, Balázs?
Egy vadászbalesetben életét vesztette.
És ezáltal az országnak a sorsa hogyan került veszélybe? Mit gondoltok, hogy mit tehetett Szent István király ebben a helyzetben, Zsófi?
Hogy uralkodásainak utolsó éveit az utódkeresés gondja keserítette meg, mivel fia ugye elhunyt, és ezért az a veszély fenyegette, hogy lehet, hogy nem lesz kinek tovább vinni az ország.
És hogyan oldotta meg ezt a helyzetet?
A szűzanyának ajánlotta az országot.
Ettől a pillanattól fogva hogyan tekinthetünk a mi hazánkra, Magyarországra?
Mária Magyarország védelmezője.
Melyik esemény tetszik nektek az ő életéből? Mi az, amit ti tovább tudtok vinni? Balázs?
Nekem azt tetszik a legjobban, hogy ilyen erős egyházat tudott kialakítani.
Nóri?
Nekem az, hogy a szűzanyának ajánlotta az országot, és még ebben a legnagyobb problémában is a Jézusra támaszkodott.
Zsófi?
Nekem az, hogy a tragédia után, hogy a fiát elvesztette, akkor is, hogy nem zuhant magába, hanem próbált észszerűen gondolkodni, és mivel ez volt szinte az egyetlen megoldás, hogy Máriának ajánlja az országot, ezt volt bátorsága megtenni.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha békességes leszel, akkor királynak mondanak, és szeretve leszel mind a vitézektől, ha haragos, kevés, gyűlölködő és békétlen leszel, nyakadat az ispánok és a főemberek fölé helyezett bizony, a királyi méltóság hanyatlására leszel. Engedelmeskedjél nekem, fiam, a katolikus hitet olyan nagy szorgalommal és vigyázattal tartsd meg, hogy mind a neked alávetettek példája legyél, légy irgalmas mindenkihez, légy türelmes, erős, szelíd, tiszta szívű és szemérmes. Könyörög értünk, Szent István király, könyörög értünk, Szent Imre herceg. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Kári Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2015. április 21-i adásunk ismétlését hallották.
Szent István király, magyarok csillaga, országunk, népünk, szent apostola. Könyörök értünk, bűnök közt élünk. Könyörök értünk, elveszünk, félünk. Könyörök értünk, pusztul a népünk. Könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Hívjen érettünk a magyarok asszonyát, élünk. Könyörök értünk, elveszünk, félünk. Könyörök értünk, pusztul a népünk. Könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, könyörök értünk. Szent István király, könyörök értünk, könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk. Könyörök értünk, könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, Szent István, könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk, Szent István király. Könyörök értünk,
napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket a mai napon utoljára. Ugyanis rövidesen éjfél, így a Szent István Rádió műsora mára legalábbis hamarosan véget ér. De éjszaka is érdemes bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány nap közben elhangzott műsorunkat is, így rövidesen az Egyház Fórumot. 1:05 zenei összeállítással várjuk Önöket, 2 órai híreket követően pedig a Kerengőt és a Lélekszavát hallják. 3:05 megismételjük az Egymás közt mai adását, 4:05 pedig ismét zenei összeállítás szól. Műsorismertetést legközelebb hajnal 5-kor hallanak majd. és most búcsúzom kollégáim nevében is. Ők név szerint Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Molnár András, Pap Ildikó és Pap Péter. A zenéket ma Vasvári Detti válogatta, a technikai pultot pedig Kvaszinger Jenő és Tompos Péter kezelte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Féld az Urat, a te Istenedet, életed minden napján. Tartsd meg minden törvényét és parancsolatát. Olvasom a Mózesi törvényben. Isten szent akarata megközelíti az embert, benne akar megvalósulni, és ezáltal az ember tökéletessé válását helyezi kilátásba. Az ember azonban visszahőköl a felszólítás magasztosságától, s úgy védekezik ellene, hogy beszűkíti azt. Különbséget tesz a külső és belső világ között, eszerint csak a cselekedet, a külső tett nevezhető igazán teljesen rossznak. Ami az ember belsejében lejátszódik, azt nem kell annyira komolyan venni. Ezzel szemben hangoztatja Jézus, hogy az ember egységes egész, s nem szabdalható szét. Külső tetteinknek megvannak a belső előzményei. Végül is a szív mélyéből tör fel a tett, a szavak, viselkedésmódok, magatartásformák közvetítésével. Aki csak a külső tettel szemben akarja a határokat megtartani, biztosan átlépi a határokat. Ha szóban megengeded a rosszat, félig már meg is tetted. Ha szabad utat adsz neki gondolataidban, már elvetetted a tett csíráját. Az embernek kell jónak lennie, nem csak a kezének, és az ember külsőből és belsőből áll. Minden erkölcs szabály először nyűg, kényszer, amit ránk kell tukmálni. Csupán az ismétlés csinál belőle könnyen elfogadható szokást. Az örömben ne légy féktelen, a kereszthordozás és szenvedés idején ne légy kiállhatatlan, a nélkülözések és gondok közepette ne légy kislelkű, inkább arra törekedj, hogy mindig világosság légy azok számára, akik a sötétségben és a halál árnyékában élnek. Uram, léted éltet, életed szeretet és szereteted kimeríthetetlen örömforrás. Ha ezt megérteném, minden reggel, mellyel megajándékozol, szívem örömmel telne meg, s minden este szívem az irántad való bizalom melengető simogatásával térne nyugovóra. Kérlek, teljesítsd be azt, amit bennem elkezdtél, mert a te szereteted az életnél is több és jobb.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,